Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Volter Kálmán diakónussal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
Kedves hallgatók! Fogadják szeretettel mai beszélgetőtársamat, Volter Kálmánt, akinek a hangja ismerős lehet a rendszeres rádióhallgatóknak. Milyen alkalmakkor?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Teréz nővér, veled megegyeztünk, ugye, hogy tegeződünk, tehát ezért mondom így, kérdezted, hogy milyen műsorban hallhatják a hangomat a kedves hallgatók. A Napi Evangélium című műsorban két hetente szerdánként én próbálok valamit átadni az evangéliumból, az örömhírből a kedves hallgatóknak.
Hogy talált meg ez a feladat?
A dolog úgy indult igazából, hogy amikor Cegléden létrejött a körzeti stúdió, akkor az akkori plébánosom keresett meg, hogy hát én is csatlakozzak az önkéntesek csapatához, és mint diakonus csatlakoztam. Cegléden szolgálok az egyházközségben diakonusként, és ez egy nagyon nagy újdonság volt az életemben. Szerintem a szemem is akkor kezdett el romlani, mert a vágó programot annyit kellett lesegetni a monitoron, hogy valószínűleg ez az oka neki. Nehéz munka, meg nehéz volt megszokni, de örömteli is, mert a rádióval kapcsolatban a saját polgári szakmámmal, muzsikus lennék, saját polgári szakmámmal kapcsolatban is olyan emberekkel ismerkedtem meg interjú alanyokat keresve, akik szakmám éliek, viszont magasan szakmai szinten fölöttem állnak, és kitüntettek a barátságukkal, és tanulhatok tőlük. Tehát mindenféleképpen emberi kapcsolatokban sokat adott nekem ez a szolgálat. Aztán, amikor a Ceglédi Körzeti Stúdió a saját műsor készítését befejezte, akkor kértek meg, hogy ilyen módon a központi stúdiónak a munkájába csatlakozzak be önkéntesként, ezekkel az evangéliumi elmélkedésekkel két hetente.
Mit jelent neked ezeket az elmélkedéseket készíteni?
Igazából egy olyan bánya munka, ami örömteli bánya munka, hogy feladatom az, hogy megtaláljam azokban az adott aznapi, tehát szigorúan az aznapi evangéliumokról van szó ezekben a nevezük elmélkedésekben, hogy mindegyikben megtalálni azt az örömhírt, amit fontos elmondani a hallgatónak. És egyben nyilván a személyes kapcsolatom Isten igéjével is ilyen módon mélyülni tud, hogy nem csak mondjuk például vasárnaponként készülök prédikációval, vagy szombatonként, ahogy a szolgálat kijön, hanem ennél jóval sűrűbben. Tehát, hogyha az ember az igével érintkezik, az valahogy mindig áldást ad az életére.
Mesélj valamit a családodról. Milyen családba születtél?
Azt lehet mondani, hogy a szüleim nem tanulhattak annak idején magasabb szinten. Édesapám, aki már nem él, kábelszerelő volt és telefonszerelő, előbb még a Magyar Postánál, majd amikor különvált a műszak és a kézbesítés, akkor utána már a Matávnál, és innét is ment nyugdíjba. Édesanyám pedig mindig szeretett volna gimnáziumban tanulni, de nem volt lehetősége rá. Így aztán neki a 8 általánosabb volt csak meg, és 3 vagyunk testvérek, és velünk otthon maradt. Tehát igazából neki olyan munkahelye, amiért fizettek volna, neki nem is volt. Úgy mondták ezt annak idején, hogy háztartásbeli. Ma főállású anyának mondanák. Tehát édesanyám végig ott volt velünk, ő még most is él, le van esve már lábról, de még köztünk van. Tehát ő nevelt minket, 2 nővérem van. Egyik nővérem már nyugdíjas, ő a ceglédi főpénztárból ment nyugdíjba. A másik nővéremnek még van 1-2 éve a nyugdíjig, ő pedig matematikát meg fizikát tanít a ceglédi Kossuth gimiben.
Te most hol dolgozol?
Én pedig tulajdonképpen, hogyha jól számítom, már 38. vagy valami ilyesmi év óta a Ceglédi Erkel Ferenc zeneiskolában vagyok klasszikus gitártanár. A zeneiskolának nem is pontosan ez a neve, jó párszor változott, van, amikor alapfokú művészeti oktatási intézménynek neveztek. Most talán alapfokú művészeti iskola a pontos titulus, de a névadónk Erkel Ferenc.
Kik voltak azok az emberek, akik leginkább meghatározták a fejlődésedet a lelki életben, a szakmai úton?
Hogyha lehet úgy jó előről kezdeni.
Lehet.
Akkor azt mondanám, hogy apukámnak meg anyukámnak a munkabírása és a kitartása az egy nagyon fontos példa volt. Apukám, csak hogy most írtam, így visszaemlékszem rá, életében egyszer ígért be nekem egy pofon. Méghozzá akkor, amikor az anyai nagymamámmal, mint kiskamasz, ez egy kicsit szemtelenebbül válaszoltam neki, vagy valami ilyesmi lehetett, ha jól emlékszem. És apukám nagyon szerette az anyósát és az apósát. Tehát ők nem azok az úgymond nagykönyvbeli anyós és após voltak, hanem ők tényleg a saját gyermeküként szerették apukámat is. És különösen a nagypapám az, aki nekem nagy példaképem. Nagyon sokat voltunk kint gyerekek, unokák nyaranta, valamikor egy-egy hét ott, egy-egy hét itthon, kint laktak Cegléd határában, egy tanyában, az anyai nagyszüleim, és én abban a szobában aludtam általában, ahol a papa meg a mama, és éjszaka akárhányszor fölébredtem, a papát azt mindig ülve láttam, az ágyon és össze volt írva a keze és imádkozott. Fogalmam nem volt, hogy hogy csinálja azt, hogy hát aludni is kéne valamikor. Hát nem létezik, hogy az a délutáni, ebéd utáni egy óra hosszú szúnyókálás az elég neki. Tehát az a tanya, az a békeszigete volt, és a környékbeli gyerekek is ott szerettek lenni mindig, mert a papám és a mamám egy olyan békés légkört teremtettek ott, ami nagyon vonzó volt a környékbelieknek is, tehát a szüleim barátainak is. Tényleg a papa és a mama békesség embere volt. És számomra ők, de főleg a papa az, aki ilyen példakép. Aztán általános iskolás voltam, amikor ők elhunytak, és aztán volt egy pótnagypapám, aki egy építészmérnöknek tanult, és abban a szakmában is dolgozott, de harmadrendi ferences volt, és úgy lehet mondani, hogy ilyen amatőr festőművész, és 60 évesen kezdett el megtanulni gitározni, mert volt, hogy 8 élő gyereke, és elhatározta, hogy hát akkor majd ilyen templomi zenekart csinálna. És 60 évesen elkezdett tanulni gitározni, meg is tanult, a 8 gyerekből 4-et sikerült rábeszélni, hogy szintén egy-egy hangszeren megtanuljanak, és akkor ők voltak a Fioretti. Nyilván egy ferences hogyan nevezen egy zenekart, mint úgy, hogy Fioretti természetesen, és annak a kornak a slágereit ellátták szent szövegekkel. Kiderült például, hogy volt, aki mit csak le kellett fordítani, mert a Bonnie M együttes például énekelt Zsoltárt annak idején. És csak lefordították, rimbe öntötték, és akkor időnként szentmiséken ezt énekelték, és Józsi bácsival összeismerkedtem. Én voltam akkor 8-os, ő pedig 80 éves, és egyszer azt mondta, hogy hát Kálmánkám, mind a ketten muzsikusok vagyunk, megeződjünk. Eléggé meglepődtem. De ő volt az az ember, akivel az égvilágon mindenről el lehetett beszélgetni. És ő is egy rendkívül nagy türelmű ember volt. És azt hiszem, hogyha alázatnak a szobrát úgy ki kéne faragni, akkor én javasolnám, hogy a Ruházka Józsi bácsiról mintázzák az alázat szobrát. Ezek egy nagyon fontos hatások voltak az életemben. Tehát a szüleim, a nagyszüleim, a nagypapám és a pótnagypapám. Nem hagyhatom ki a gimnáziumi éveimnek a káplányát, Szabó János atyát, aki aztán viszonylag fiatalon elhunyt. Nálunk 3 évig volt káplán, 30 és 33 éves kora között, és talán 40-et betöltöttem már, talán most nem emlékszem pontosan, mert már nem Cegléden volt, amikor daganatos betegségben elhunyt. Rajta keresztül éreztem meg egészen konkrétan azt, hogy tulajdonképpen az Isten a szeret. És én úgy visszatekintve úgy látom, hogyha akkor a gimnáziumi éveimben nem ő Cegléden a káplán, aki a fiatalokkal foglalkozik, akkor én el tudtam volna menni az egyháztól. Tehát volt bennem egy ilyen csavargási vágy, úgymond. Gyakorlatilag ő tartott ott.
Ebben a béke szigetében, amiről meséltél, mik voltak az álmaid, és mit sikerült abból megvalósítani?
Kezdjük az egészen gyerekes dolgokról, mert én fősős koromban tengerész akartam lenni. Ahhoz képest egy nagyon otthonülő ember vagyok, és most már vénségemre ráadásul már kicsit tériszonyos is, szóval ideális alany lettem volna. De igazából mik voltak?
Mire vágytál?
Egy olyan dolog, ami nem sikerült, a saját család, mert hiszen tehát én nősdiakonusként indultam a diakonusi szolgálatban, csak aztán a házasságunk az fölbomlott, és az Egyházmegyei Bíróság kimondta az érvénytelenséget, és akkor, hát mint tudjuk, innét kezdve viszont felszentelt emberként, Bob Marley-t idézhetném, hogy no woman, no cry, tehát cölibátus az érvényes innét kezdve. Tehát nekem a család egyébként az egy vágyom volt. Kicsit hordozni kell ezt, hogy nem így sikerült. Tehát ebben van hordozni való azért, de ugyanakkor ez talán jobban ráirányította a figyelmemet arra, hogy tulajdonképpen az Isten maga családi kapcsolatban akar velünk lenni. Tehát nem üzletet kötött velünk, hanem szövetséget.
Hogyan hívott meg téged a diakónusi szolgálatra?
Ez arra korra tehető, amikor végre észrevettem, hogy a papoknak nagyon sok dolguk van, és nagyon nehéz dolguk van, és a Váci Egyház megyéhez tartozik Cegléd, és akkor a Váci Egyház megyében indult egy úgynevezett akolitus képzés. És az akkori plébánosom Géza atya megpendítette, de tőle függetlenül nekem is eszembe jutott, hogy hogy a csodában lehetne segíteni a plébános atyának, és ez a kettő dolog így összetalálkozott, tehát úgymond a piaci kereslet és kínálat, hogy neki segítségre volt szüksége, indult egy ilyen képzés, én meg pont gondolkoztam rajta, hogy kellene valami segítséget adni, és Mária Besnyőn volt ez az akolitus képzés 2 éven keresztül, és közben formálódott ez ki, hogy igazából én többet szeretnék a szolgálatban. Az volt mindig az érzésem, hogy az vonz a diakonusi szolgálat felé, hogy amit az én életállapotomban tudok tenni az oltári szentség körül, amire van mód, azt én mindet tenni akarom. Valami ilyesmi volt a hívás.
Mit jelent számodra az oltári szentség, mármint hogy Jézus jelenléte az oltári szentségben?
Hát ez egy nehezen megfogalmazható dolog, de lehet, hogy akik nagyon tradicionalisták, azok most esetleg mérgesek lesznek rám, de szerintem például a kézbeáldozásnak van egy olyan mozzanata, vagy egy olyan, hogy is mondjam, íze, vagy olyasmit mutat, inkább azt mondom, hogy mutat valamit Jézusból az, hogy most is totál kiszolgáltatja magát. Tehát ez a kiüresítés, teljes kiszolgáltatottság, itt vagyok, érted, jöttem, nincs fegyverem, üres a kezem, és a te szeretetedet kívánom visszakérni, vagy valami ilyesmi. Hogy Jézus ma is teljesen kiszolgáltatja magát. És amikor áldoztatásra sor kerül, mindig erre gondolok, amikor valakinek a tenyerébe teszem az oltári szentséget, hogy Mária például mit érezhetett, amikor a kis Jézus tartotta a kezébe. Hogy maga tehetetlen csecsemő, de aztán ő pontosan tudta, hogy nem csak erről van szó. Hogy az ember is, amikor nyújtja a kezét, és akkor gyakorlatilag a teremtő szolgáltatja ki magát ennyire. Többenetes. Tehát ezen csak ledöbbenni lehet.
Hatalmas bizalommal van irántunk az Isten.
Igen, igen. Hát eleve megadta a szabad akaratot, tehát azért ő, hogy is mondjam, bevállalós Isten, hogy úgy mondjam.
Igen.
Tehát a nagy kockázatvállalása részéről, hogy szabad akarat van. De hát nyilván ezzel tudjuk viszont szeretni, tehát máskülönben mik lennénk.
Azon kívül, hogy az áldoztatásban segítesz, milyen szolgálatot vállalsz még az egyházban? Vagy hogy miben áll a diakónusi szolgálatod?
Egy valami bebizonyosodott, hogy arra én képtelen vagyok, alkalmatlan vagyok csoportos oktatásban egy minimális fegyelmet is fenntartani. Így aztán az akkori plébánosokban megbeszéltem, hogy próbáltam, hitoktatással próbálkoztam, becsülettel, de nekem az nem megy egyszerűen. Tehát a zeneiskolában arra lettem teljesen szocializálva, hogy egy gyerkőc van ott, és egészen más a kapcsolatunk egymással egy gitárórán. Egyesével jönnek a gyerekek. Világéletemben így tanítottam, így foglalkoztam a diákokkal, és a csoportos óra egyszerűen én képtelen vagyok rá, és akkori plévánosommal meg is beszéltem, úgy mondtam neki, hogy figyelj, Levente, hogy inkább nem csak a szemeteknél, még a sírgödöröt is kiásom, csak a hittanórákat ne kelljen tartanom. Na, ebből adódik, hogy az kiesett a szolgálatból, viszont minden más, amit egy diákonos úgymond tehet, azt kérik is az atyák, hogy segítsek, tehát elég sok helyünk van már, Szegléthez tartozik Csemő, Nyársapát, meg most már egy atya halála következtében Új Szilvás is, és összesen van egy plévános atyánk, meg egy idősebb atya, Szecsüdi Péter atya, aki kisegítő lelkészként, mint nyugdíjas, de ugyanolyan elánnal dolgozik. És hát például egy vasárnap az nagyon érdekes, mert 3-3 misét mondanak, és akkor viszont 7 hely van, és mindig vetésforgóan minden vasárnap máshova megyek ige liturgiát tartani. Meg hát nyilván otthoni szentmisén is szolgálok, és van, amikor a prédikációt rám bízzák. Nyilván persze a szentmisében, ami a diakonusnak a feladata, azt nyilván végzem, és ami még, hát nekem egy nagyon kedves feladatom, legjobban ennek örülök egyébként, itt van a katolikus óvoda Szegléden, és az óvisoknak én szoktam ige liturgiát tartani, meg más egyéb alkalmokkor is van, amikor így behívnak, és akkor csoportokba is bemegyek, és az az igazság, hogy ha most a Szentatya azt mondaná, hogy nézd Kálmi, jövő vasárnap meghallgatom, hogy prédikálsz, arra a prédikációra nem készülnék annyit, mint egy óvis ige liturgia prédikációjára. Tehát nagyon meg kell gondolni, hogy most mit tudnak felfogni, hogyan tudnám én velük megértetni. Tehát többet kell gondolkozni egy óvis ige liturgia előtt, mint egy szentmise, vagy egy egyéb felnőtteknek tartott ige liturgia prédikációja előtt, hogy vajon én most mit mondjak. De nagyon hálásak, és valahogy úgy otthon érzem magam.
Nem szokták a hírek összekeverni a te szolgálatodat a papi szolgálattal?
Szeglédiek már nem nagyon. De időnként van olyan elszólás, hogy na, akkor most hova még misézni? Hát mondom, sehova. Igazából, ha nem reflexből fogalmaznak meg, akkor pontosan tudják egyébként. Meg ez a diakonus feladata is, meg felelőssége, hogy amikor megyek egy helyi liturgiát tartani, lehet, hogy már 20-szor vagyok ott, és látják, hogy ki van itt éppen, hát nem a plébános atya jött, vagy tudom én, de akkor is el kell mondanom, hogy felszentelt áldozóba tápollétében most ige liturgián veszünk részt. És amikor vége van a hívek könyörgésével a igei szakaszoknak, és akkor ugye, ha szentmise lenne, ott jönne a felajánlás, majd az átváltoztatás, mindig megmondom, hogy most pedig napnál világosabbá válik, hogy tényleg nem szentmisén vagyunk, mert felajánlás és átváltoztatás nem lesz, viszont a szent áldozáshoz készülünk. Tehát a diákonosnak teljesen egyértelművé kell tenni. Még csak nem is hasonlíthat a dolog arra, hogy itt áldozatbemutatás történne. Erre nagyon vigyázni kell és figyelni kell, hogy ne keveredjen a hívekben ez a dolog. Meg az sem van, hogyha a diákonos időnként beszél arról, hogy kedves testvérek, amikor viszont szentmisén vagytok, akkor nagyon örüljetek, hogy szentmisén vagytok. Mert tulajdonképpen ott vagytok Jézussal az utolsó vacsora termében, meg ott vagytok a Golgotán is, de ige liturgiában is ugyanúgy a feltámadt Jézust veszük magunkhoz. Érdekes, hogy Jóné még senki nem akart nálam, tehát valahogy azt már rögtön tudták, hogy ez így nem menne.
Számodra az általad tartott liturgiában mi a legfelemelőbb mozzanat?
Mondom, hogy a legelején mi volt, és az időnként visszatér, de az még akolitusként volt egy ige liturgia, amit tartottam. Én akkor még nyilván szóhasználat nem volt lehetséges, de akolitus is tarthat ige liturgiát bizonyos megszorításokkal. Amikor az Isten báránya után fölmutatom a szentossát, és azt mondom, hogy íme az Isten báránya, stb. És akkor, Uram, nem vagyok méltó. Na, ott van olyan pillanat, amikor úgy érzem, hogy az összes méltatlanságomat ilyen rendkívül élesen, ilyen körzőhegyjel karcolják bele a palatáblába, hogy egyébként tudok róla, ugye? A méltatlanság érzése, és ugyanakkor az, hogy mégiscsak rám bízták. Ez a kettősség az, ami van, amikor megráz, van, amikor meghat, de mindenféleképpen történni szokott valami.
Volter Kálmán diakónussal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.